foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 385-ös számú énekével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nyolcas számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 58. oldalán található.
Én a te hőségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem. A te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Az Úr beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Magasságban dicsőség az irgalmas Istennek, és jó akarat, békesség e földön az embernek. Úristenünk, adunk téged, Isten báránya, hallgass meg, Szent Háromság.
Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra kiírt szentigét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig fennállva a következőképpen. Tehát Lukács 16. fejezet 19. versétől olvasom az igét. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De ez az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk igéjét. Válaszként mondjuk el együtt szívből az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és Isten tiszteltünk folytatásaként a 65-ös számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk János első levelében a 4. fejezet, 16. versének 2. felétől a 21. versig a következőképpen. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, miről szólt ez a szakasz? Könnyű erre válaszolni, mert hogyha valaki nem is figyelt minden egyes szavára, mondjuk minden tizedik szóra figyelt, akkor is beleakadhatott ebbe a szóba, mert itt 122 szó szerepel, abból 13-szor szerepel az a szó, hogy szeretet vagy szeretni. Ebben az egész fejezetben 32-szer. Tehát János apostol nagyon sokat beszél a szeretetről. Ő megtapasztalta az Istennek a szeretetét. Jézusnak a tanítványai közül volt az egyik, aki a belső tanítványi körnek is a része volt. Ott volt a Gecsemáné kertben is, ott volt a keresztnél is, ott volt a megdicsőülés hegyén is előtte, meg csodákat is átélt, olyan gyógyításokat, feltámasztásokat, amiket a többiek nem láthattak. És ő lehetett az első, aki az üres sírt is láthatta a tanítványok közül. Vagy az utolsó vacsoránál ott volt Jézusnak a kebelén. És sokszor úgy utal magára az evangéliumban, amikor olvassuk, hogy a szeretett tanítvány. Tehát aki megtapasztalta az Istennek a szeretetét, és erről nem győz írni, nem győz beszélni, az evangéliumban is, a levelekben is, mert ez az, ami betölti az ő szívét. És hát mi is az a szeretet? Ugye ez a szakasz, amit az imént felolvastam, egy nagyon tömör megfogalmazással kezdődik. Isten szeretet. És ez tényleg annyira tömör, hogy az ember úgy elsőre talán nem is érti, vagy úgy szinte késztetést érez arra, hogy valahogy kiegészítse, hogy legalább annyival, hogy Isten a szeretet. Vagy valaki mondta, hogy gyerekkorában, amikor ezt látta a templomban, ahogy ki volt írva, hogy Isten szeretet, akkor mindig bosszankodott azon, hogy hát nem igaz, hogy ezt helytelenül írták oda. Két tével kellene, hogy Isten szeretett, és hogy arról utal, hogy régen, múltban megmutatta Isten az ő szeretetét, mert az, hogy Isten szeretet, az tényleg annyira tömör megfogalmazása az örömhírnek, hogy az embernek ezen el kell gondolkodnia, hogy akkor ez mit is jelent. Mert nem csak arról beszél, hogy Isten szeretett. Hogy Isten szeret, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hanem arról beszél, hogy Isten maga a szeretet. Ő a szeretet. És nem fordítva van ez, hogy a szeretet Isten, hanem Isten a szeretet. És ez lehet, hogy azt mondjuk, na, ez, mi a különbség a kettő közt? Hát az, hogy sokszor mi, amit mi gondolunk szeretetnek, az nem feltétlen az a szeretet, aki maga az Isten. Sokszor az a szeretet, amit Isten mutat felénk, az megdöbbentőnek tűnik, vagy furcsának tűnik. Sokszor keménynek tűnik akár, vagy kegyetlennek tűnik. És így van ez, hogy az a szeretet, ami a valódi szeretet, az sokszor szembesít bennünket, vagy sokszor fájdalmat is okoz akár. Ami döbbenetes, de hát gondoljunk bele a gyereknevelés kapcsán. Hányszor szülők, hányszor okoztunk akár fájdalmat, vagy szomorúságot a gyerekünknek azért, mert szeretjük. Ha csak egy ilyen apró példára gondolunk, hogy amikor elviszük az orvoshoz, és akkor az injekció következik. És akkor ehhez asszisztálunk, lefogjuk a gyereket, hogy akkor belevágjanak egy tűt. De hát ezt nem azért csináljuk, mert hogy na akkor most kínozzák őt, és ebben örömünket lejük, hanem tudjuk, hogy szüksége van arra, hogy meggyógyuljon. Vagy azt a gyógyszert, ami nem jó ízű, nem akarja bevenni. Hát akkor kényszerítjük, hogy bevegye, mert szeretjük, és tudjuk, hogy ha azt nem venné be, akkor ez a kárára lenne. Egyszer volt a kórházban egy, egy nagyon duci gyermek, akinek az orvosok mondták, hogy hát cukorbetegség kezd már kialakulni, vagy már talán ki is alakult, nagyon szigorú diétát kell neki tartania ahhoz, hogy rendeződjön a helyzete. És hát előírták, hogy akkor miket ehet, és a szülők meg utána, jaj, hát szegény gyerek, hát éhezik, aztán vitték neki a csokoládét, a cukorkát, hogy hát hadd egyen az a gyerek. És akkor ott van a kérdés, hogy szereti ez a szülő a gyerekét? És hát a válasz az, hogy hát nem jól. Nem az lenne a szeretet, hogy ő még annak ellenére, hogy mehát kéri, mehát éhes, meg mi lesz vele, majd lesoványodik. Hanem az a szeretet, amikor az ember az ő érdekében olyat is megtesz, ami neki adott helyzetben rosszul esik, vagy fáj. És Isten szeretete is ilyen, hogy szembesít bennünket. Hogy az ő igéjével, az ő törvényével leleplez minket, megmutatja, hogy milyenek vagyunk. És ezt azért teszi, hogy meg tudjon tisztítani, hogy meg tudjon szabadítani, és azért tör össze adott helyzetben, hogy aztán fel tudjon építeni bennünket. Isten szeretet. És ez mutatja, hogy ő a kiinduló pont, az ő szeretetét kell, hogy megtapasztaljuk, hogy átéljük, hogy befogadjuk, vele kell, hogy kapcsolatban legyünk, hiszen ugye erre alkotott meg bennünket, ez újra és újra előjön ez az alapvető gondolat, hogy Isten arra alkotta az embert, hogy vele szeretett kapcsolatban éljen, vele szeretett kapcsolatban legyen. És amíg ez nem jön helyre, ez a bűn esetben megromlott kapcsolat, addig az ember nyugtalan, addig nem találja a helyét ebben a világban, nem találja ennek az egésznek az értelmét. És ott van üres lélekkel, és próbálja ezt az űrt betölteni mindenféle olyan dologgal, ami nem odavaló. És így szalad különféle pótszerekhez, így nyúl oda az alkoholért, a drogért, a pornográfiáért, vagy így próbálja különféle lájkokkal betölteni, vagy az interneten mindenféle tartalmakkal, mert érzi, hogy valami hiányzik, de nem tudja, hogy az az Isten maga, az Isten szeretete. De ha ismerjük és hisszük ezt a szeretetet, ahogyan egyébként János apostol írja itt a 16. fejezetének, 16. versnek az elején, hogy mi hisszük és ismerjük ezt a szereteten, akkor ennek örökké való következményei vannak a mi életünkre nézve, meg hát itt a mindennapjainkat is ez meghatározza. És amikor ezt mondja, hogy hisszük és ismerjük, akkor ez egyébként egy pont olyan alak a görögben, ami arról beszél, hogy a múltban egyszer megismerhettük az Istent, megismerhettük az ő szeretetét. És ennek hatása van a mi életünkre nézve mind a mai napig. Folyamatos hatással van ez az életünkre. És azt mondja itt elsőként, ami az örökké való következménye ennek, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Tehát arról beszél, hogy majd lesz ítélet, és ez is egyébként egy olyan dolog, amiben úgy beleütköznek az emberek, hogy hát ha az Isten szeret, akkor hogy lehet az, hogy van ítélet? Hogy lehet ezt összekötni azzal, hogy a szerető Isten az majd egyszer ítéletet tart az emberek fele? De hát gondoljunk csak bele abba, hogy Isten, aki a szeretet, aki egyébként Szent Isten, ő gyűlöli a bűnt, és hogy tűrhetné meg azt? Hogy mondhatná azt, hogy ó, hát elnézem azt, nincs annak semmiféle következménye. És persze gondolhatjuk azt, hogy de hát Isten elengedi, megbocsátja a mi bűneinket, és az örökké valóságra azoknak nem lesz következménye, de mikor, ha hisszük, hogy Jézus értünk is meghalt. Tehát a bűnnek van következménye. A bűnért Jézus szenvedett, és meg kellett neki halnia. És ha ezt hisszük, akkor bűnbocsánatot kapunk. De hogyha ezt elutasítjuk, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta értünk, önmagát adta értünk, akkor mi többet adhatna még? Akkor mi vagy ki segíthetne még rajtunk? Tehát lesz ítélet, és Isten előtt minden embernek meg kell állnia. Azelőtt az Isten előtt, akinek számadással tartozunk minden egyes tettünkkel, minden egyes szavunkkal, minden egyes gondolatunkkal, minden mulasztásunkkal. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez félelmetes. És hát ezért félelmetes ugye a halál is az ember számára. Egyrészt ugye ismeretlen, másrészt viszont ott van az emberben, hogy lesz számadás, hogy lesz ítélet. És erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, úgy írja le az embert, aki Isten nélkül éli az életét, hogy a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. Az ember retteg, hogy jaj, mi lesz a bűneinek a következménye. És akkor erre mondják az ateisták, hogy hát nem kell rettegni, nem kell félni. Hát hiszen nincs is Isten. Ha nincs Isten, akkor nem lesz számonkérés. És ha nincs számonkérés, akkor pedig meg lehet nyugodni, mert tulajdonképpen akkor azt csinálhatunk, amit akarunk. De azért ateisták is, akik megtértek, elmondták azt, hogy előtte sokszor ott volt bennük a gondolat, hogy na jó, de mi van, ha ez nem igaz? Mi van, ha az én elméletem az nem valóság? Mi van, ha ezeknek a keresztényeknek van igazuk, hogy mégis létezik az az Isten, akinek számadással tartozom? És ez ugye félelemmel tölti el az embert, de ugye nincs igazuk az ateistáknak abban, hogy nincs Isten, nincs igazuk abban, hogy akkor nem lesz számonkérés, viszont abban igazuk van, hogy nem kell félni. De nem az a megoldás, hogy letagadom az Istennek a létét, hanem az a megoldás, hogy az Isten szeretetét megtapasztalom. Mert azt mondja itt, hogy ha Isten szeretete teljessé lesz bennem, akkor az kiűzi a félelmet. És itt úgy beszél erről János apostol, mint amikor leírta azt, amit Jézus mondott ott a kereszten, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. Nagyon hasonló szó szerepel itt is, amikor azt mondja, hogy teljessé lett a szeretet. Ez abból a szóból ered, hogy célhoz ért. Jézus Krisztus küldetése ott a kereszten célhoz ért, elvégeztetett, és az ő szeretete célhoz ér az én életemben is, teljessé lesz, akkor az kiűzi a félelmet. Úgy írja le itt szó szerint, hogy kihajítja. Kiszorítja a félelmet, hogyha az Isten szeretete tölt be engem, akkor ott nincs helye a félelemnek. Nem kell rettegnem attól, hogy jaj, majd az Isten elé kell állnom, hiszen tudhatom, hogy az Isten engem nagyon szeret, annyira szeret, hogy megváltott engem is, megszabadított engem is. És itt a hétköznapjaimban sem kell rettegni. Egy csomó dolog van, ami miatt úgy félelem tölthet el bennünket. Sokszor félünk attól, hogy jaj, hogy fog sikerülni egy vizsga, vagy egy olyan dolog, nagy feladat, ami előttünk van. Vagy jaj, egyre több háború van most, egyre jobban forrong itt a világ, mi történik majd velünk? Vagy félünk a betegségektől, vagy félünk az öregségtől, vagy hogy a szeretteinket baj éri. És mondhatjuk, hogy hát ezek olyan félelmek, amelyek jogosak, bekövetkezhetnek, de mégsem kell rettegnünk, mégsem kell félnünk, mert bár ezek jönnek, ezek a félelmek, aggodalmak, de újra és újra oda mehetünk az Úrhoz, hogy Uram, itt van ez bennem. Jöjj a te szereteteddel, hadd tapasztaljam meg a szeretetedet, és a te teljes szereteted, üzze ki ezt belőlem. Hogy ne kelljen rettegnem, hogy ne a rettegés és a félelem uralkodjon, hanem te, a te szereteteddel. Tehát ez a szeretet az az orvosság, ami hatékonyan működik a félelem ellen, itt a mindennapokban, de a jövőre nézve is. És aztán itt a 19. verstől, ugye a szeretetnek egy másik következménye is olvasható, emellett, hogy ugye nem kell félnünk az ítélettől, meg nem kell félnünk itt a földi létünkben. És ez a másik következménye a szeretetnek az, hogyha ezt megtapasztaljuk, hogy tudunk szeretni. Arról beszél az ige, hogy a Szentlélek által a szívünkbe árad az Isten szeretete, és onnan ez a szeretet túl tud csordulni. Az Isten felé egyrészt, másrészt meg az emberek felé. De Isten a kezdeményező, ő adja ezt a szeretetet, ezt a feltétel nélküli szeretetet, ezt az agapé szeretetet, de ez a szeretet feltétel nélküli, de nem maradhat következmény nélkül. És ebből a szeretetből, hogy ő szeret, következik az, hogy akkor bennem is szeretet ébred ő felé. De hogyha én ezt mondom, hogy én keresztény ember vagyok, én szeretem az Istent, akkor itt Jánoson keresztül azt adja elénk az Úr, hogy de mi a helyzet a másik emberrel? Ha te azt mondod, hogy szereted az Istent, és a melletted lévőt pedig gyűlölöd, utálod, akkor hazudsz. Akkor igazából nem szereted az Istent. Az, ahogyan én viszonyulok a másik ember felé, az hőmérőzi azt, hogy egyébként milyen az én kapcsolatom az Istennel. Megmutatja azt, hogy én hogy vagyok vele. És erről beszél itt, hogy azt a parancsolatot adta az Úr, hogy szeressük a testvért is. Ugye, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a második legnagyobb parancsolat. És itt a testvérre vonatkoztatja, ami ugye, amióta világ a világ, ez nagyon aktuális kérdés. Hiszen gondoljunk bele, hogy tényleg amióta világ a világ, olyan értelemben, hogy elszakadtunk az Istentől, és ez az Isten által teremtett világ Istentől elszakadt tereppé vált, rögtön az elején, rögtön az első brutális esemény az, hogy testvérek egymásnak estek, illetve Kain neki esett Ábelnek is, és megölte őt. És a történelem folyamán ez folyamatosan ott volt, hogy testvérek harca követte egymást. És hát elég most is csak Ukrajna felé nézni, ott is testvérek háborúznak egymással. De sajnos nem biztos, hogy a szomszédba kell menni ahhoz, hogy ilyet lássunk. Van ilyen a hazánkban, lehet, hogy van ilyen a házunkban, és ott benne a mi szívünkben. És ezért akar az Úr bennünket szembesíteni, hogyha én ilyen indulattal vagyok a másik felé, ráadásul a testvér felé, a keresztény testvér felé, akkor ne hazudjak magamnak vagy másoknak arról, hogy nekem az Istennel milyen jó a kapcsolatom. Akkor ott valamit gyökeresen helyre kell hozni. És ne tűrjem ezt meg, hogy utálom a másikat, mert hát megérdemli, vagy nem szeretem. És itt nem csak érzésekről van szó, amikor szeretetről van szó, hanem arról, hogy én döntök, hogy én Isten szerint valóan szeretnék hozzá viszonyulni. És ez tettekben is megnyilvánul, hogy szeretném ennek az embernek a javát szolgálni. Szeretnék odaállni mellé. Akkor is, hogyha ő nem úgy viszonyul én hozzám. És olyan nagy a szeretet éjség az emberekben, és sokszor ezért olyan szeretetlenek, sokszor ezért olyan elviselhetetlenek, mert ezt a szeretetet nem ismerték még meg. Szükségük van az Isten szeretetére. Hallaniuk kell erről, látniuk kell ezt, tapasztalniuk kell. És hát kiktől hallhatnák, kiktől láthatnák, ha nem azoktól, akik, akik Istenhez tartoznak, akik már megismerték, akik az övé, az ő gyermekei. És fontos itt a gyülekezetünkben is ez a szeretet, a testvér szeretet, hisz hát erről kapta a gyülekezetünk a nevét, Philadelphia, az azt jelenti, hogy testvér szeretet. Igaz, hogy ebben nem az agapé szó szerepel, de ugyanezt írja le, hogy a testvérek szeretik egymást. És tényleg ezt milyen sokan megtapasztalhatták, akik csatlakoztak a gyülekezethez, hogy egy-egy testvérben megérezték ezt a szeretetet, ahogyan viszonyult hozzájuk, ahogyan segítette, ahogyan beszélt, ahogyan élt. És amikor jött a hívás, hogy hát gyere el abba a gyülekezetbe, akkor kíváncsian jött. És ahogy bejött a gyülekezetbe, akkor azt látta, hogy hát ezek az emberek tényleg szeretik egymást. Hogy itt valahogy máshogy működik, mint ami a világban van. És erről beszél Jézus, hogy arról fognak megismerni téged, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. És erre van szüksége a világnak, erre van szüksége az embereknek, meg mindannyiunknak, hogy ezt a szeretetet megtapasztaljuk, és ezt a szeretetet meg is éljük. Hát ezért adja most is az Úr elénk ezt az igét, ezért van szó most is a szeretetről, és hogyha ezt az isteni szeretetet megtapasztaltuk, akkor ebből következik egyrészt, hogy nem kell félnünk, nem kell félnünk az ítélettől sem, és következik az, hogy akkor szeretni fogjuk az Istent is, és akkor tudjuk szeretni a másik embert is. És itt ez a kérdés, hogy megtapasztaltuk, elhittük, megismertük ezt a szeretetet? Ha még ne, akkor nem, akkor zörgessünk az Úrnál, hogy Uram, én ezt szeretném megélni, ezt szeretném átélni. Ha pedig igen, akkor itt van előttünk ez a feladat, hogy ez ne csak egy ilyen általános elv maradjon, hogy hát akkor szeressük egymást, hanem ezt a valóságot, ezt váltsuk apró pénzre. Már a mai napon. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket, hogy annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. És köszönjük, hogy ebből a szeretetből meríthetünk, ebből a szeretetből élhetünk. És te látod, Urunk, hogy sokszor hiával vagyunk ennek a szeretetnek, hogy azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk úgy szeretni a másikat, nem tudunk úgy viszonyulni hozzá, hogyan kellene. De kérünk, hogy te segíts ebben is. És add, hogy ez az ige valósággá válhasson a mi életünkben. És Urunk, hogyha most lelepleződtünk abban, hogy valaki felé szeretetlen módon viszonyultunk, hadd jöjjünk ezzel hozzád, és hadd forduljunk felé tőled jövő szeretettel. Amen.
Jézus a
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör, pénteken 5 órától ifjúsági óra. Vasárnap 3:30-tól imaközösség és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör a szokott rendben. És istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, ugyanott lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeket. És kérjük a testvéreket, jelezzék, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. A hírlevelünkből vigyünk másoknak is, és hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteltünk után közgyűlést tartunk, melynek a napirendi pontjai, ugye a beszámoló a zárszámadásról és költségvetésről, illetve az egyebek, ugye akik a közgyűlésnek a tagjai, kérjük, hogy maradjanak ezen az alkalmon. A mai napon 4 órától dr. Fabiany Tamás püspök látogat gyülekezetünk kisvárdai részébe, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat. Szombaton munkás alkalmat tartunk Bagon, az Eke tulajdonában lévő magvetés házában. Ha valaki szívesen csatlakozna, segítene ezekben a munkálatokban, akkor kérem, hogy jelezze. Jövő hét vasárnap gyógykezeltetési offertóriumot tartunk. Ez azt jelenti, hogy a perselybe dobott összeget az egyház megye felé továbbítjuk majd erre a célra. Gyerektáborunk július 14-től 18-áig lesz majd Bodrogkeresztúrban. Jönnek az amerikai testvérgyülekezetünkből is fiatalok szolgálni erre a hétre. A tábor díja 40 ezer forint per fő per hét, de most is hangsúlyozom, hogyha valakinek ez sok, nem tudná kifizetni, akkor jelezze, tudunk támogatást adni, tudunk segíteni, senki sem maradjon le azért, mert nehezek most a körülmények. Szórólapokból is lehet vinni, másoknak is lehet hívogatni erre a hétre, jelentkezni Kovácsné Györfi Vikinél lehet. Hirdettem a további alkalmakat. Hitmélyítő csendes hét lesz majd Enikőjék szervezésében június 30-ától Pilis Csabán. Imádkozzunk ezért az alkalomért is. A gyerekhetet említettem, a gyülekezeti délutánunk lesz majd ott a gyerekhét után, amelyre hívjuk majd a gyerekhetes gyermekeket, családokat is, meg minden testvért a gyülekezetből erre a családi istentiszteletre és délutánra. Az augusztus 20-ai csendes napunkat is hirdetem, és előtte pedig majd lesz egy munkás csendes nap, csak ez még nem fér be ide a hirdetések közé, 16-án, tehát ez is legyen ott előttünk, hogy majd készülünk a csendes napra akkor. Eke alkalmak közül a családos hét július 14-től kezdődik, az ifjúsági hét pedig július 21-éig. Készülünk erre az alkalomra is többen a fiatalokkal, imádkozzunk ezért a hétért is. A piatorbágyi alkalmak közül női hét lesz június 30-ától, házaspáros hét július 7-től, és a 20 és 40 éveseknek a Biblia tanulmányozó hét az július 28-ától lesz. Az imádság lista itt van előttünk, a testvérek kérték azt, hogy hordozzuk az Úr előtt őket, hát tegyük meg ezt, és imádkozzunk értük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük az 573-as számú énekünknek az első versszakát az áróimádság előtt. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy ezzel a szeretettel gondoskodsz rólunk, és megadod mindazt számunkra, ami szükséges. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és ezzel a reménységgel tekinthetünk előre. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben lehet a mi életünk, rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk családunkat, szeretteinket, mindazokat, akik ott élnek a környezetünkben. Hálásak vagyunk neked azért, hogy
hogy sokan házasságban élhetik az életüket. Köszönjük, Urunk, a tegnapi házaspáros kört, hogy együtt lehettünk. Kérünk, Urunk, a házasságokért, kérünk a házasságra készülőkért, ad, hogy föl tudjanak készülni lelkiképpen is. Kérünk a friss házasokért, hogy Te tartsd meg őket, és kérünk, hogy Te tartsd egyben a házasságokat a Te akaratod szerint, és Te adj erőt azoknak, szeretetet és bölcsességet, akiknek megromlott ez a kapcsolatuk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a társukat, keresőket, hogy szerinted valóan tudják ezt tenni. És köszönjük, Urunk, hogy a szülői hivatásunkban is hozzád fordulhatunk, tőled kérhetünk szeretetet, türelmet, bölcsességet. Kérünk ad, hogy ránk bízott életeket, gyermekeket úgy tudjuk terelgetni, hogy a Te hatalmas terved bontakozhasson ki az ő életükben. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokféle alkalom van számukra is itt a gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy most is ott lehetnek gyerekórán, sokan hallhatják a Te igédet, és már fiatal korban szívhatják magukba az örömhírt, az evangéliumot, hogy Te őket is nagyon szereted. Urunk, kérünk, hogy Te formáld őket ezeken az alkalmakon, így hozzuk eléd a gyerekheteinket is. Így kérünk azért, hogy akiknek ott van a helyük, el tudjanak jutni. Rád bízzuk az ifjúsági alkalmakat is, az ifjúsági hetet is. És kérünk, hogy Te őrizd meg a gyermekeket a nyári szünetben, add, hogy hasznosan tudják eltölteni ezt az időt. És Urunk, Te látod azt, hogy milyen feladatok várnak ránk, milyen kihívások, nehézségek, örömek, add, hogy mindezt veled tudjuk megélni, hogy tőled jövő erővel tudjuk végezni munkánkat. És Urunk, hogyha valamilyen nagy döntés van előttünk, vagy akár az apró cseprő hétköznapi döntéseinket is, hadd tudjuk veled meghozni, hogy szerinted valóan tudjuk élni az életünket. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik nehézségben vannak. Így kérünk a betegekért, hogy Te gyógyítsd őket, Urunk, ha Te jónak látod, de mindenképp kérünk azért, hogy Te adj erőt, add, hogy ezekben a nehezekben is megtapasztalhassák a Te jelenlétedet, és benned tudjanak bízni. Így kérünk azokért, akik műtét után lábadoznak, így kérünk azokért, Urunk, akik műtétre várnak, kérünk, hogy Te erősítsd őket. És köszönjük, Urunk, hogy a gyászolókat is így bízhatjuk rád. Te tudsz adni olyan békességet, amit sehol máshol nem találhatnak meg. És könyörgünk azokért, Urunk, akik különféle félelmekben élnek, fóbiákban élnek. Add, hogy a Te teljes szeretetet kiűzhesse a félelmet a szívükből. Hogy a függőségben élő emberek is megtapasztalhassák azt, hogy akit a fiú megszabadít, azok valóban szabadon. És köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerombold. Így kérünk, hogy a megkötözöttekről is Te szaggasd le a láncokat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik börtönben vannak, hogy hadd találkozzanak ott veled, és hadd térjenek vissza a társadalomba megváltozott, megújult élettel. Így könyörgünk az ottani szolgálatokért, szolgálókért, hogy tőled jövő bölcsességgel, szeretettel tudják végezni azt, amit rájuk bíztál. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le azokat, akik imádságot kértek gyülekezettől. Te látod az ő helyzetüket, Te látod azt, hogy már megoldódott-e az a probléma, nehézség, döntéshelyzet az életükben, amivel eléd álltak, vagy hálaadással vannak előtted. Urunk, kérünk, hogy Te vezesd őket, Te oltalmazd őket, add meg számukra azt, ami szükséges. És köszönjük neked, Urunk, a közösségünket, gyülekezetünket, köszönjük, hogy egy ilyen szerető közösséget élhetünk meg, köszönjük, hogy rád figyelhetünk alkalomról alkalomra, és kérjük azt, hogy Te készítsd el számunkra a hétközi alkalmakat, a vasárnapi Isten tiszteleteket. Így kérünk a mostani délutáni alkalmakért, Görögszálláson is, Kisvárdán is.
kérünk, hogy áldás lehessen ezeken az Isten tiszteleteken. És rád bízzuk egész egyházunkat, rád bízzuk a teológus képzést, kérünk, hogy te hívj el munkásokat az aratásba, hiszen látjuk, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. És kérünk, Urunk, azért, hogy ott olyan képzés történhessen, ami valóban felkészíti a fiatalokat a neked való szolgálatra. És kérünk, Urunk, a lelkészekért, felügyelőkért, presbiterekért, egyházunk vezetéséért, rád bízzuk espereseinket, püspökeinket, és kérjük azt, hogy olyan testvér kerülhessen a püspöki szolgálatba itt a kerületünkben, akit te ott szeretnél látni. Köszönjük, Urunk, hogy a keresztény missziókat is kezedbe tehetjük le. Köszönjük az Eke közösségét, az ott folyó szolgálatot. Rád bízzuk most ezt a munkás alkalmat, hogy ebben is hadd tudjunk szerinted valóan haladni, és hadd tudjuk fölkészíteni a terepet az ifjúsági hétre. Így bízzuk rád, Urunk, a biatorbágyi alkalmakat, heteket, az MO-nak a szolgálatát, a különféle helyeken függő naptárakat, hogy azokon keresztül is beszélj az emberekkel, az ő szívükkel. És köszönjük neked, Urunk, a testvérgyülekezeteinket, norvégiai, dániai, amerikai testvéreket. Kérünk, hogy hadd tudjanak felkészülni az ide vezető útra, és add, hogy a szolgálatukon keresztül épülhessünk, gyerekek is megtérhessenek, megújulhassanak. És könyörgünk, Urunk, keresztényekért szerte a világban, különösen azokért, akiket üldöznek, a hitükért, add, Urunk, hogy ki tudjanak tartani mindvégig, és benned tudjanak megmaradni. És te látod, Urunk, hogy mi történik ott a Közel-Keleten is. Urunk, kérünk, hogy te adj valódi békességet, és add, hogy ebben a nyomorult helyzetben hozzád tudjanak kiáltani emberek, és ez a szörnyűség is a te munkádat hozhassa ki, hogy emberek megtérnek és élnek. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett 573-as számú énekünket folytassuk tovább.
Thank you.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek. Most kimegyek ugyan, mert van, aki majd elmegy, de akik a közgyűlésre hivatalosak, kérjük, hogy még maradjanak, és aztán majd a végén búcsúzzunk el egymástól. Erős vállam Istenünkben, még előtt vissza.